Hazai öltöző. Sportpodcast dr. Elbert Gáborral és Bányász Árpáddal. Ami a pályán történt, itt jön először szóba. Vendégek, vélemények, kérdések, viták a verseny- és szabadidősporttól a sportpszichológián át a bulvárig. Hazai öltöző, ahol nincs titok.
Köszöntünk mindenkit a hazai öltözőben, ezúttal a 2020-as labdarúgó Magyar Kupa friss győztese tartózkodik virtuálisan. Itt az öltözőben, hölgyek, urak, a Budapest Honvéd kapitánya Hidi Patrik a vonalban, mint ahogy ott van dr. Elbert Gábor is, én Bányász Árpád vagyok. A Honvéd labdarúgó csapat a 2-1-re verte a Mezőkövesdet a Magyar Kupa fináléjában. Felvételünket egy nappal a győzelem után rögzítjük. Patrik, mennyit sikerült pihenni az éjszaka? Volt ünneplés?
Pihenni egyelőre nem sikerült túl sokat. Elég későn értünk haza a stadionból, külön ünneplés nem volt, csak az öltözőben, esetleg még a buszon. 9:30-ra már mentünk edzeni, igazából azért sem volt ünneplés, mert ugye két nap múlva fontos meccsünk lesz az Újpest ellen.
Igen, spakszol nézd, mert nagyon fontos, hogy az Újpestet megverjétek.
Igen, a mi szempontunkból is fontos, de nyilván egy derbiről van szó, ami mindig egy Honvéd Újpesten azért nagyban számít az eredmény. Úgyhogy alakul, szeretnénk nyerni, nyilván szeretnénk oda az első négyeshez közel kerülni ezzel a hétvégével, úgyhogy ezért is inkább halasztottuk el az ünneplést, majd reméljük a szezon végén.
Amivel viszont kiváltottátok az ünneplést, az nem más, mint a Magyar Kupa idei szezonjának a megnyerése. Nagyon rendhagyó meccsen, rendhagyó helyszínen, olyan 10,000-es tábor előtt, amire elsősorban, így első ránézésre nem is gondolta az ember, hogy annyian vannak. Ti hogy éreztétek a hangulatot a stadionban?
Hát a stadion az kiváló, tehát tényleg. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy tökéletes stadion, keresve se lehetne hibát találni benne. Úgy gondolom, hogy a szurkolóinkban sem lehet, hiszen tényleg olyan hangulatot teremtettek, ami azért nagyban segítette a teljesítményünket, és nagyon örülünk, hogy boldoggá tudtuk őket is tenni, és nyilván ennyi idő után ünnepelni együtt a táborral, egy kupagyőzelemmel, ez egy nagyon jó dolog volt.
Azt akartam kérdezni, amikor Árpi belén folytotta a szót, hogy ugye amikor te hazajöttél külföldről, Kazahsztán, tehát olyan helyeken, egzotikus helyeken voltál, akkor gondoltad, hogy egyből kupa győzelemmel térsz vissza Honvédba, vagy mi volt az elképzelés a fejedben? Mert ugye, aki egyszer külföldön futballozott, inkább szeretne kint maradni, ameddig csak lehet, és amikor mi találkoztunk a Nótafában, ugye ez a vendéglő Kispesten, akkor ott is azt mondtad, hogy ha van lehetőség rá, akkor kint maradsz, ha nincs, akkor viszont csak a Honvéd.
Igen, megmondom őszintén, itthonról több ajánlatom is volt.
Azt eláruljuk, hogy Honvéd, vagy inkább azt hallgassunk róla?
Hát arról inkább hallgassunk, inkább.
Igen. Azért, mert tudom, azért nem akartam kihangosítani. Meg már mindegy, mert történelemre.
Igen, amúgy is nyilván nekem szívügyem a Honvéd, úgymond, hiszen tényleg itt nevelkedtem, és sokat kaptam a klubtól, és ezek mellett nyilván nagyon jól is érzem magam, hogyha nem így lenne, akkor nem jöttem volna vissza. Úgy érzem, hogy a klub folyamatosan fejlődik. Ugye ez
már... Miből áll, bocsánat, mert ezt ugye mindig elmondjuk, amikor új tulajdonos van, de mi az, ami kézzel fogható lehet? Mi az, ami más lett, amire azt lehet mondani, hogy a fejlődés irányában mutat most is Pesten?
Hát ugye amikor én elmentem, akkor a régi Bozsi stadion volt még, vagyis hát akkor már az MTK-n játszottak, de ugye még ott tartották az edzéseket. Most viszont egy kiváló edzőközpontunk van, rengeteg pályával, kiváló körülményekkel, jó konditeremmel, tehát teljesen felszerelve, ami úgy gondolom, hogy ma már elengedhetetlen a felkészüléshez. Ez nyilván kézzel fogható, az új stadion, hogyha kéz lesz, az is kézzel fogható lesz, úgyhogy ezekben mindenképpen előrébb lépett a klub, és ez szerintem azért vonzó egy játékos számára.
A te szereped az öltözőben azonnal az lett, mint régen? Tehát ugye a karttalag az a kupadöntőn is rajtad volt, mégse egyedül emelted föl a kupát. Kellene különbséget tulajdonítani, vagy ez arról szól, hogy ugye a másik játékos, aki ott volt veled a kupátvételkor, ő kétszer is abban a szerencsés helyzetbe került, hogy a gól közelében volt.
Igen, viszont inkább visszaemlékeznék itt a bajnoki döntőre, ugye ott is ketten emeltük fel a serleget. Akkor azt kérte a Kambi, hogy mivel ugye korban már úgy volt, hogy úgy gondolta, hogy lehet az neki már az utolsó, úgyhogy megkért, hogy emeljük fel ketten.
Egyébként a bajnoki döntőből az utolsó?
Hát igen, hogy emeljük fel ketten, és most pedig én gondoltam úgy, hogy mivel én még csak most jöttem vissza, és egészen az edzőváltásig, ugye ő volt a csapatkapitány, az, hogy most én lettem, ez egy edzői döntés volt.
hallgatóknak mondjuk el, Kamberről van szó, aki hát elég tevékenyen részt vett mindkét gólban, ezzel kapcsolatban ugye Gábor utalt arra, és hagylak, hogy folytasd.
Azért is gondoltam, hogy most újra ketten emeljük fel, hiszen egész végig a kupa menetelésig ő volt a csapatkapitány. Tehát én csak jöttem, és az edzőváltással lettem, volt utolsó három meccsen csapatkapitány, úgyhogy úgy éreztem, hogy így korrekt, hogy...
Ez adja magát a kérdésbe, ez tényleg nagyon korrekt, hogyha az edzőváltással lettél te csapatkapitány, akkor úgy rejtem el a kérdés lényegét, hogy meddig maradt te csapatkapitány?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, remélem, hogy sokáig.
Tehát ez azt jelenti, hogy akkor a kupagyőzelem az meghosszabbíthatja Pisont István helyét a kispadon?
Ezt nem tudhatom.
Ebben neked nem kell megnyilvánulni, nyilván.
Ez sem már pár szó arról, hogy milyennek látott Pisont Istvánt, mint edzőt. Teljesen kívülállóként azt érzékeltem, hogy nagyon jól kommunikál veletek, motivál titeket, ott van, együtt él a játékkal. Szóval milyen edző Pisont István?
Hát úgy gondolom, hogy jó edző, régről ismerem az utánpótlás válogatottból. Hát mindenkivel jóba van, ami nem titok, hiszen tényleg... Ő is jó játékos volt, és mindenki felnéz rá, ezért úgy gondolom, hogy a kölcsönös tisztelet az megvan, ami úgy gondolom nagyon fontos ebben a szituációban is, meg mindenben. Taktikailag úgy gondolom, hogy rendbe rakta a csapatot, ez látszott is itt az utolsó, hát talán az első MTK meccsen még ezt nem nagyon lehetett.
Ez nagyon érdekes, hogy igen, hogy az mérkőzésről, vagy talán a Hajdú Pisti úgy fogalmazott a mérkőzés között és alatt, hogy fél időről fél időre javult, szervezettebb lett a csapat. Terezi meg azt mondta meccs után, hogy a védőzónát és a középső harmadot kellett rendbe rakni, arra még nem volt idő, hogy elől is munkát végezzetek, de azt majd Lánzafáme, Ugrai, meg esetleg George megoldja, első kettő az megoldotta.
Igen. Hát ez volt igazából a fontos, hogy a belső hármast, ugye amikor 3-5-2-t játszunk, akkor a belső három középső védő és a belső három középpályás az nagyon stabil legyen, nagyon ismerje egymást, és tényleg ez egy olyan mag, amit nehéz megbontani, és úgy gondolom, hogy ez az erényünk védekezésben. Támadásban pedig nyilván az, hogy vannak olyan játékosai, az Ugi és a Lánza.
És ebből következően Kamber oldotta meg kétszer, mert az elsőnél még azért gipszelik a labdát. A gólokat láttad már vissza?
Igen, láttam mind a kettőt. Hát most ők oldották meg, ilyen a jó csapat, hogy olyanok is tudnak gólt szerezni, akitől nem várnánk.
Amíg rólad lehet beszélni, ugye te mindig 26-osban játszottál, most 8-as van a hátadon. Ez mennyire bír jelentőséggel nálad, hogy hanyas számot visel?
Nem nagyon, igazából a 26-os még amikor felkerültem az első csapathoz időszámításunk előtt valamikor, akkor Robi Bálytól, a szertárosunktól ezt a messzámot kaptam, ami egészen a bajnoki címig rajtam volt. Ugye az utolsó csapatomnál Kazasztánban 8-as mezbe játszottam, és azt választottam akkor, és mivel amikor jöttem vissza, a 26-os foglalt volt, és nem is akartam ezzel semmit, hogy most én akarom a 26-ost, vagy nem. Nyilván valakinek az a messzáma, akkor azt ő viseli, és ezért esett a 8-as a választása.
Még egy nagyon érdekes dolog volt ebben a kupamenetelésben, ami a Fenevadhoz fűződik, jelesül az MTK elleni utolsó 11-est. Szerintem a hallgatók között viszonylag kevesen vannak olyanok, akiknek volt módjuk Magyar Kupa elődöntőben mindent eldöntő 11-esnél a labda mögé állni. Azt vissza tudod idézni, hogy addig, amíg ugye az MTK lerúgta az utolsót, és akkor 4-4 volt, vagy 3-3, ugye, mert 1-1 kimaradt.
1-1 kimaradt.
Igen, 4-4 volt talán, mindest az volt a lényege a dolognak, hogy ha te berúgod, akkor kupadöntő, hogy amíg elindultál a középkörből, ahol állni kell az összes lefújáskor pályán lévő játékosnak, egészen odáig, hogy belerúgtál a labdába, mi játszott le benned?
Megmondom őszintén, azon gondolkoztam, hogy az én esetemben kétféle 11-es rugásfajta van. Az egyik, hogy nézem a kapust, a másik meg, hogy eldöntöm, és akkor megpróbálom oda minél erősebben megrugni. És amikor mentem, akkor döntöttem el, hogy akkor nézni fogom a kapust. És onnantól nem is hezitáltam. Tehát eldöntöttem, hogy a kapust fogom nézni. Előtte lévő nap rúgtunk egy pár 11-est, ugyanezt választottam akkor is, és ott bejött, így azért volt önbizalmam ahhoz, hogy ezt választom, és szerencsére be is jött.
Kazaksztán elhangzott részedről is, meg Gábor részéről is. Tőlünk annyira távol van, hogyha párhuzamat kellene vonni a két futballnemzet között, Milyen három közös pontot tudnál találni a magyarok és a kazahok között futball szempontjából?
12 csapatos a bajnokság, három kör ugyanúgy, mint itthon. Ez már kettő.
Milyenek a szurkolók?
Hát, még talán kevesebben járnak meccse, mint nálunk. A stadionok nyilván most a magyar viszonylathoz képest jócskán le vannak maradva. Az időjárási körülmények miatt sok helyen csak műfű van. Borzasztó nagyok a távolságok, volt egy 3000 kilométerre volt a csapat, ahova utaztunk. Igazából mindenhova átszállásos repülővel mentünk, ami azért nem egy kellemes minden két hétben. Úgyhogy így a körülményekkel azért meg kellett küzdeni, mert egy magyar embernek azért ezek nem megszokott dolgok.
Mi az, ami legjobban tetszett ott?
Megmondom, hogy szintén az élet.
Milyen az élet? Én egyszer voltam Kazasztánban Hegedűs Csabával, nekem nagyon bejött. Főleg, amikor a hegyekben voltunk. Hát a hegyekben voltunk, valami olyan helyeket néztünk, vagy mutattak, ahol ők vadászni szoktak, és meséltek olyanokat, hogy késsel a szájba mennek a medvére. Most mennyire igaz vagy nem, azt nyilván nem tudom eldönteni, de csodál. De volt olyan birkózó, ez a nehézsúlyú birkózókról el tudtam képzelni, mert az olyan volt, hogy az szobor lett volna. Tehát bármi, de nekem az, hogy ott tiszta volt a levegő, az csodás volt.
Én nem olyan városban voltam, ahol például az Eiffel Mart is, hogy hegyek voltak, egy kisebb városban voltam, ami ilyen régebbi város volt, de nagyon jól éreztük magunkat, és megmondom őszintén, kicsit azért rosszabbra számítottunk, és ilyen szempontból ez is pozitívan jött ki, hogy volt egy nagyon jó lakásunk, a család ugye kint volt velem, és tényleg nagyon laza az élet. Nincsenek nagyobb.
Inkább neked Szovjetunió feeling, tehát ez a volt kommunista világ, vagy inkább a kelet, mert ugye az ilyen Ázsia-Európa határa meccske.
Hát inkább az első volt, ami a mi városunkra volt jellemző, de az élet az azért nem olyan volt nyilván.
Az élet ilyen nyelven tudták kommunikálni?
80 voltunk külföldiek, ugye ennyi is a maximum csapaton belül. És velük ugye angolul, picit beszélek spanyolul is, volt egy portugál srác, aki beszél spanyolul, és egy kolumbiai, aki szintén, úgyhogy velük úgy is angolul is, páran a helyiek közül beszéltek angolul, úgyhogy ilyen szempontból nem volt gond, és az edzők is beszéltek angolul.
És mennél még, ha lehetne?
Hát ez a szerződésem hosszából azért kiderül, hogy most már úgy hosszabb távra tervezek itthon, viszont hogyha jönne egy olyan lehetőség, akkor átgondolnám mindenképpen, hiszen hogyha jön egy jó lehetőség, azt nem szabad visszautasítani.
Akkor hova mennél? Merre? Tehát ez a Dél-Európa, ami jobban tetszett, vagy az Ázsia-Európa határa?
Hát, hogyha lehet választani, akkor Spanyolországban mondjuk szívesen visszamennék.
És középhátvédet játszaná, vagy belsővédet megint, vagy a középpálya az, ami a te helyed valójában?
Hát a középpálya az én helyem. Igazából csak Kazasztánban játszottam belsővédet, akkor is csak kényszerből egy 6-7 meccsen, mert megsérült a külföldi belsővédünk, és addig az edzővel megbeszéltük, hogy ott tudok a legtöbbet segíteni a csapatnak, és nem is volt ez a probléma.
Itt ugye most már Európa Ligát játszhattok, ez biztos, illetve biztos akkor lesz, hogyha elindul az Európa Liga, mert abban azért vannak még kérdőjelek az UEFA-nál, úgy látszik. Jelen helyzetben, amikor a műsort fölvesszük, ugye akkor 26 forduló ment le a labdarúgó NB1-be, tehát van még 7 mérkőzés, és a 6. helyen álltok, a kieső hely az 8 pontra van, a dobogó az 8 pontra van. Merre indul el a Honvéd?
Hát remélem, hogy felfele nyilván. Úgy gondolom, hogy egy jó úton haladunk, hiszen tényleg folyamatosan fejlődött a csapat, és remélem, hogy ezzel a kupa döntővel nem is állunk meg, hanem tudunk még tovább fejlődni, és hogyha így játszunk, vagy tényleg tudunk még erre rátenni, akkor úgy gondolom, hogy előre kell, hogy elinduljunk.
És az hanyadik hely, amivel elégedett lennél a végén?
Hát most, hogy így megvan a kupa, és mondjuk, hát azért az a 9.7 meccsen az azért sok, de egy harmadik helyel elégedett lennék. Uh-huh. Így a kupa arany mellé az egy egész.
Az igen, legrosszabb, igen.
egészen korrekt lenne.
A Mezőkövesdel karöltve elmondhatjátok magatokról, hogy olyan tétmeccset kellett játszanotok egymással, itt a kupadöntőre gondolok, amilyen elé a többi magyar csapat nem volt állítva, úgyhogy hiányzott a teljes tavaszi szezon. Titeket ez mennyire vetett vissza, hogy egy-két mérkőzéssel a lábatokban pályára kellett lépni egy ilyen fontos találkozón?
Igazából az egész szezont, hogy ezt a mini alapozást is elég nehéz volt elkezdeni, hiszen tényleg 2 hónapot itthon voltunk, ami tényleg az erősítésből és a futásból állt, és bizonytalanság volt, hogy mikor kezdhetjük el az edzéseket, senki nem tudott semmit, valaki mondta, hogy nem fogjuk befejezni, be fogjuk fejezni, mindenkire rá volt bízva, hogy elvégezze az itthoni munkát, ami utólag is nézve szerintem nagyon fontos volt, hogy elvégezzük, és tényleg 3 hét felkészüléssel, 2 hónap pihenő után, úgyhogy egyszer 60 percet játszottunk a Diósgyőr ellen. Nagyon nehéz volt elkezdeni a szezon, talán az első MTK meccs az erre rá is ment. Viszont utána úgy gondolom, hogy tudtunk váltani.
Ott kaptatok ideget, meleget, elsősorban Trezi, ugye az edző, hogy átállt 4 védőre, azt ez a csapat nem tudja, ez a keret nem tudja, és be kell ismerni szerintem, hogy az első meccsen az MTK, ha több gólos győzelmet adott, akkor sem szólhatott volna semmit a Honvéd. De utána a második meccs már stabilnak tűnt, és aztán tényleg egyre meggyőzőbb az, amit csináltok.
Igen, tényleg az, hogy az első meccsen átálltunk erre ugye 4 védős rendszerre, de nem is úgy gondolom, hogy ez volt a lényege, hanem az, hogy a távolságuk nagyon, nagyon nagyok voltak egymás között, és az MTK hát egy jól passzolós csapat, aki ezt ki tudta használni, és olyan játékosaik vannak a széleken, akik jól cseleznek, és hagytunk nekik területet. Ugye a második MTK meccsen is 4 védővel játszottunk, tehát ott meg azért már jobb volt a helyzet, szóval nem gondolom, hogy ez a csapat nem lenne képes a 4 védőre. Nyilván hosszú ideje 5 védővel játszunk, ami nyilván magabiztosságot ad, hiszen ennyi ideig egy rendszerbe játszol, akkor azt már úgymond csukott szemmel is ismered, és sokkal könnyebb úgy játszani.
Kik azok, aki a legjobban szeret játszani? Most nyilván én arra vagyok kíváncsi alapvetően, hogy a Keszáról, aki paksi gyerek, Kesztyűsban és volt velem Nyíregyházán is, hogy őt mennyire látod, hogy beilleszkedett Kispestre, és elfogadták-e?
Én szerintem elfogadták. Egy nagyon jó gyerek, jó fejsrác, aki mindig 100%-ig oda teszi magát, és kifutja magából a maximumot minden meccsen, minden edzésen, és úgy gondolom, hogy ezzel fogadtatta el magát, hogy ha játszott, ha nem játszott, nem láttuk rajta azt a sértődöttséget, ami azért valahogy más embereknél benne van. Őrült, ha megkapta a lehetőséget, és szerintem jól is élt vele.
Ez az öltöző és a közönség. Ugye azért a Honvéd B-közép, nem titok, hogy én is itt lakom Kispesten, a Honvéd B-közép az egyszerre megható és félelmetes tud lenni. És ugye, ha valakit elfogadnak, akkor azt nagyon magasra emelik, aztán valaki a Honvédből a Fradiba igazol, akkor azért Botka Edinek is volt baja, Lanza Fáménak is volt baja, Gróf Dávidnak is volt baja. Hogyan fogadja el a közönség az újakat most? Vagy mennyire érzitek azt, hogy most, hogy kupát nyertetek, most aztán bármit megtehettek itt?
Hát nem gondolom, hogy bármit megtehetünk.
Szóval jó értelemben gondoltam nyilván.
Nyilván szerintem ez egy pozitív szezon, hiszen kupát nyertünk, tehát most ez nem is kérdés, de úgy gondolom, hogy ez eddig tartott. Tehát most jönnek a meccsek, és hogyha ki fogunk kapni, és rosszul fogunk játszani, akkor nem fognak minket megtapsolni azért, mert kupát nyertünk egy héttel ezelőtt, hanem azt fogják mondani, hogy most mit csináltunk. Tehát talán ez is rossz ebben a rendszerben, hogy így játszottuk le a kupát, hogy utána még ugye rengeteg meccsünk van úgymond sűrűn, hogy nem tudjuk kiélvezni igazából ennek az egésznek az örömét, hiszen tényleg 2 nap múlva fontos meccsünk van.
Egyébként azt nem tudom, mennyire láttál, vagy láttátok, hogy speciális új mezzel készül az Újpest ellenetek, amin rajta lesz a régi tradicionális Újpest címer, meg ez az új is, amit sokan nehezen tudnak értelmezni érzelmileg is, meg látványtechnikailag is. Mit gondolsz az Újpestről most a hétvégére? Ugye új edző, új mez, Szerintem ők elég nagy bajban vannak.
Pontszám alapján igen, nagyobb bajban vannak. Megmondom, hogy szintén erről a meccsről nem hallottam, hogy ilyen lesz nekik, de látom, nem gondolom, hogy ez nagyobb. Igen.
Amit
de nem
gondolom, hogy ez a... Látom, én készültem.
Igen, hát ez teljesen jó.
Kinek mi jót nyilván, persze.
Nem hiszem, hogy ezzel kellene foglalkoznunk, hogy nekik milyen meccsük van. Nyilván ez az ő dolguk. Láttam őket például a Fradi ellen játszani, ott például egy nagyon jó csapat benyomását keltették. Szerintem legalábbis az annak ellenére, hogy ugye kaptak, de jól játszottak, benyomták a Fradit, amit ugye nem sok csapat szokott megtenni. Viszont ennek ellenére elég kevés pontjuk van, és nyilván nekik most tényleg minden meccs élethalál, ha nehéz meccsre számítok.
A közönséget, hogyha nézzük, akkor ugye szó volt arról, hogy egyszerre tud félelmetes, meg nagyon szerető társaság is lenni. A B közép, mennyit szoktatok kommunikálni velük, vagy te személy szerint mennyire követed nyomon az ő megnyilvánulásaikat adott esetben a közösségi médiában?
Nagyjából nyomon szoktuk követni. Olyan különleges kommunikáció jelenleg szerintem nincs a csapat és a tábor között. Minden meccs után ki szoktunk menni hozzájuk, most a vírus miatt nem lehet pacsizni, ünnepelni, még akkor is, hogyha vereséget szenvedünk, vagy döntetlent játszunk. Úgyhogy tényleg nagyon jó táborunk van, ami előtt
pacsizni. Egyébként sokan is voltak, tegnap is. Mondjuk az támomra az nagyon, mondjuk így finoman megmosolyogtató volt, hogy míg a himnusz szólt, addig ugye ti is meg a játékvezetők is egymástól másfél méterre kellett, hogy felálljatok, miközben nyilván meccsen találkoztok. Mindenkire vonatkozott az, hogy három szék maradjon ki, de a Honvéd tábor szerintem nagyon helyesen meg 700 ember egybe volt, ugye a Hajdú Bétisti azt mondta, hogy ők valószínűleg egy háztartásban élnek 700-an, meg különben nem lehet meg ilyen közel egymáshoz. Nekem megható volt az, ahogy mellettetek voltak tegnap.
Igen. De megmondom őszintén, hogy ez a tábor mindig ennyire mellettünk van. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg jóban, rosszban mellettünk vannak. Nyilván valami nem tetszik nekik, hogyha úgy játszunk, vagy kikapunk, mint például a Diorzsőr ellen, ezzel nincs semmi gond. De úgy gondolom, hogy tényleg érdemes jól játszani, mert akkor ezt a szurkolást kapjuk, amit ugye tegnap láthattunk, és tényleg csodálatos volt.
Ugye ők a Hemingway úrra nem voltak igazán szerelmi kapcsolatban, hogy finom legyek. Az új tulajdonosi kör és a turkotábor között alakul a pozitív kapcsolat?
Ez egy jó kérdés, megmondom őszintén, hogy erre nem tudok válaszolni. Tulajdonos urat kell megkérdezni valamit.
Megpróbáljuk majd őt is megkérdezni. Hát, ezt is akartuk egyébként elérni, de nem sikerült, mert kíváncsi lettem volna arra, hogy ő hogy éli meg azt, hogy nem tudom hányan vannak, de mintha valami olyat olvastam volna, hogy ketten vagy hárman olyanok, akik edzőként és játékosként is nyertek Magyar Kupát, tehát ő beírta magát a történelembe.
Igen, nyilván úgymond egy ilyen beugrós edzőként jött, és nagyjából egy hónap alatt megnyerte a kupát, úgyhogy őt is nagyon boldognak látjuk. Minden megbeszélésen ezt hangsúlyozza, hogy nagyon boldog, hogy velünk lehet, és hogy ő lehet az edzőnk, és tényleg ezt tiszta szívből így gondolja, ez látszik rajta, és ezért szerintem a csapat mindent meg is tett érte is, hogy jöjjenek a győzelmek.
De azt nem tudom, hogy láttátok, vagy ti is úgy érzékeltétek, hogy a felvezetésben adott nyilatkozataiban is végig a csapatról úgy beszélt, de nem úgy nyilatkozott, mint egy edző, akinek milyen elvárása van a döntővel kapcsolatban, hanem sorolta, hogy hány játékos van, aki vesztette az utóbbi években kupát, és most pont ezért milyen fontos, hogy kijöjjön a lépés, szóval csak rólatok beszélt végig.
De azt nem tudom, hogy mennyire ismered a Pisont István.
Én nem nagyon.
Talán elmondhatom, hogy barátságban vagyunk, és nagyon régóta is vagyok ezt, ő tényleg ilyen. Tehát ez nem egy szerep, amit ő fölvett. Ő tényleg mindig csapatban gondolkodik, és tényleg nagyon szereti azt, amit csinál, meg szereti az embereket. És egyébként egy nagyon vallásos fiú, ami az édesanyjától kapott neveltetése van benne. Én nagyon-nagyon szurkoltam neki végig, mert azt gondolom, hogy az az életút, amit ő végigjárt, és ez nagyon jó, hogy most a háta mögött dicsérjük, és nem szemtől szembe, mert azért Gádorosról, egy Békés megyei kisfaluból elindulva, volt rajta a magyar válogatott 10-es meze, volt rajta a Bundesliga csapat, az Eintracht Frankfurt 10-es meze, nyert bajnokságot és kupát Izraelben két rivális csapattal ráadásul, és volt szerencsém, hogy a magyar válogatottal voltam kint MLS főtitkárként Izraelben, amikor velünk volt Rezi is, és azon a mérkőcsön, amikor az ő két korábbi csapata játszott egymás ellen, a 80-valamik percben felfedezte a közönség, hogy ott van ő is, és mondjuk mint egy Fradi Újpesten a két közönség együtt énekelt neki, tehát nekem könnyes lett a szemem, tehát hihetetlen, hogy őt Izraelben is mennyire szeretik, hát Kispesten meg aztán azt nem is kell mondani. Tehát most edzőként is a legnagyobb király lett.
Hát igen, ő tényleg ilyen, tehát teljesen szerény, és folyamatosan azt éreztette velünk, hogy ez neki kiváltság, hogy velünk lehet, de úgy gondolom, hogy ez abszolút fordítva is igaz, és csak azt kéri, hogy legyünk csapat, és tényleg azt, hogy élvezik a focit, amit ő is nagyon élvezett.
Igen, ez nagyon kettős egyébként, mert egy vezérnek kell lennie is, az edzőnek igenis kapitánynak kell lennie, és hogyha nem lenne meg az a fajta olyan bizalom a csapat iránt, hogy gyakorlatilag én is közületek vagyok, és együtt dolgozunk egy sikerért.
Nagyon nem hagyom szólítani a Patrikot sem, mert nagy levegőt vett, úgyhogy majd beszélek én. Tehát nagyon érdekes, hogy Skalicki László, aki ugye volt sokáig a Magyar Férfi Kézilabda Szövetség kapitánya, ő mondja mindig az edzői szakma, hogy az, hogy egy glória kerül, tehát a kör a fejed fölött van, vagy a nyakadon, az azon múlik, hogy a kézilabda meccsen a 60. percben a labda a kapufára kifele vagy befele pattan, de ugyanazt a munkát végezted el, ugyanúgy meccseltél, ugyanúgy készítetted fel a játékot, minden ugyanúgy csináltál, és akkor a labda eldönti, hogy te éppen megbuksz, vagy sikered van. És azt gondolom, hogy a Honvédnak ebben a néhány mérkőzésében ugyanúgy benne volt az, hogy kaptok egy ötöst a Hungária körúton, és most az öcsémmel beszélgetek, mind az MTK kapus edzőjével mondjuk ebben a műsorban, mert ők nyerik a Magyar Kupát, vagy hogy eljuttok és megnyeritek a Magyar Kupát ti, hogy ez szerinted mind múlt nálatok?
Hát nyilván ez a szerencsén is volt, hiszen tényleg az első meccsen még talán döntetlen sem érdemeltük meg, nem is talán. Ez szerencse volt, viszont szerintem az volt a jó, hogy erre tudtunk reagálni 3 nap alatt, és egy teljesen más honvédot láthatott mindenki. És szerintem ez volt az, ami ahhoz vezetett, hogy elérjük ezt a Magyar Kupa győzelmet.
Amihez gratulálunk és megemeljük kalapunkat. Szó volt arról, hogy ha jönne egy spanyolországi lehetőség, akkor elgondolkodnál rajta, de mindenképpen hosszú távra tervezel itthon játszani. Meddig tervezel játszani?
Itthon vagy focizni?
Játszani, focizni.
Hát 29 éves vagyok, tehát azért még egy jó pár évet szeretnék játszani. Szeretnék még minél több sikert elérni a Honvéddal, minél több meccset még lejátszani. Úgy gondolom, hogy ez azért már most sem néz ki rosszul, hogy 29 évesen egy Honvédba felemelhettem a bajnoki trófeát, a kupa trófeát, és játszhattam több mint 200 bajnokit, úgyhogy szeretném még ezt azért még tovább vinni, még több meccset, és ha lehet, akkor még valamit nyerni.
Hidi Patriknak köszönjük, hogy ellátogatott ide a hazai öltözőbe, és a szokásainkhoz híven ketten megyünk tovább. Két témát boncolgatunk. Gábor, neked mi a témád, mi a híred?
Én ugye kicsit elfogódottan támogatója vagyok a női labdarúgásnak. Ez egyébként onnan ered, hogy amikor a Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkára voltam egy évig, akkor ott azt senki nem szerette, meg nem akarta csinálni, és akkor valahogy én ezt magamra vettem, és azóta tart. Én ezt Nyíregyházán is támogattam, Pakson is, meg próbálok sok játékosnak segíteni, és a hír az innen jön, hogy a német kupában a nőknél kialakult a legjobb 4 mezőnye, és Jakabi Zsanett által fémjelzett Falfe Wolfsburg mellett a Bayer Leverkusen is bejutott ide a legjobb 4 közé, ahol két másik magyar válogatott, Csiszár Henriett és Zeller Dóra is játszik. Azt gondolom, hogy már nyilván tudom, hogy nem férfi futball, de akkor is a Európa legerősebb bajnokságából kijövő csapatok kupájában az elődöntőben 3 magyar lány legyen, szerintem az óriási dolog. Nem tudom, hogy te mennyire követed a női.
Női labdarúgást most követtem, ugye most így, ahogy szépen indult be az élet, akkor volt itt egy kiemelt meccs, hogy mondták, hogy a MTK stadionban játszik a Diósgyőr, és akkor nem tudom, több kolléga is készült oda. De egyébként úgy általában megmondom, sajnos Amikor világbajnokság van, akkor nyilván szem elé kerül, és akkor látjuk, hogy tényleg milyen gigantikus nézőszámokat tudnak produkálni a női csapatok, de egyébként nem nagyon. Valamikor régen volt arra kezdeményezés, hogy az MTK-nál meghívták az újságírókat, és úgy volt megrendezve a mérkőzés, hogy az előtte volt az NB1-es férfi, aha, NB1-es mérkőzés előtt, és akkor úgy kapacitálták az újságírókat, hogy gyertek már el, és lesz női mérkőzés is. És annak idején voltam kétszer is női mérkőzésen, de egyébként nem nagyon követem.
Most képzeld el, hogy most, amikor ezt fölvesszük, ugye te vagy a rádiós, tehát hogyha én ezt rosszul mondom, vagy nem illendő, akkor szólj rám nyugodtan, de ugye amikor fölvesszük, akkor csütörtök délután van, és én, ha végeztünk, akkor megyek a Ferencvárosi Torna Klubnak Kocsi Sándorral elnevezett központjába, ami a női labdarúgóknak a edzőközpontja, és ott játsszák a mérkőzéseket, illetve egyébként ott van ez a volt törekvés pálya, ott van egy fogyatékos sportolók számára kialakított sportközpont is, és ma lesz a, nem bajnoki döntőnek hívják, de az a lebonyítás rendszere a női magyar bajnokságban, hogy az alapszakasz első és másodikja játszik két győztes meccsig, és aki nyer, az a magyar bajnok. Idén ugye magyar bajnokot nem hirdetnek, de aki a Fradi és az MTK közül a győztes lesz, az indulhat a bajnokok ligájában, és az a meccs, amit te említettél, az MTK Diósgyőr, az egy elmaradt bajnoki volt, aminek az volt a tétje, hogy ha nyer a Diósgyőr, akkor ő a második, döntetlenül is MTK sikernél az MTK második, és 5-1-re győzött az MTK, és ma lesz ennek a, most úgy hívják, hogy playoff a BL-ért, ennek a csatának az első meccs a Fradi és az MTK között. És egyébként, ha a női foci, ami fontos szerintem elmondani, hogy az említett Jakab Pizsanett, aki a Farfel Wolfsburg játékosa, ő kétszeres BL győztes magyar labdarúgó, ilyen a fiúk között nem nagyon van, és őt választották egyébként a német bajnokságban az edzők és a játékosok az év játékosának is egyszer, és ő egy fantasztikus csaj egyébként, 14 évesen került föl egy somogyi kis településről az MTK-hoz, és aztán 18-19 évesen került ki Wolfsburgba, és most kötötte meg az újabb szerződését, ami most már 11. szezonjára szól.
Igen, hát az ő neve azért rendszerint így bebeúszik a képben részben, ugye általad is beszélgetünk a női labdarúgásról, de azt mondd meg nekem, hogy a magyar közvélemény, amely gyakorlatilag egy már nagyon sokszor megállapítottuk, olimpia sportág centrikus sportolói bázissal bír, szurkolói bázissal bír. Miért nem tudja elfogadni a magyar női labdarúgást?
Nem tudok rá válaszolni. Az a nagyon érdekes, hogy van női kézilabda, kosárlabda, vízilabda, röplabda, mindenféle, és azt teljesen elfogadta a magyar nép, hogy az létezik.
Sőt, hát a hoki
nézettebb is, mint a férfi szakág, és a női labdarúgás azt valahogy nem. Lehet, hogy maga a labdarúgó közeg nem olyan befogadó, mint a többi sportág. Nem tudom ezt megítélni, nagyon sokat beszélgetünk Zsanival erről egyébként, mert hogy készül egy könyv az ő pályafutásáról, meg az ő gondolatairól, és ha minden igaz, akkor nyáron kész lesz, és akkor az ősszel ki is tudjuk adni. Egyébként én nem lennék ellene, hogyha női labdarúgásról csinálnánk itt egy műsort, akár Zsanival, mert szerintem az el nem fogadásnak a leginkább valós oka az ismeret hiánya.
Hát, meg a röghöz kötött, vagy a földhöz ragadt megítélés szerintem. Mert azt
de
mondják,
azt mondom, hogy nem tudják, hogy mit nem szeretnek.
De mégis,
tehát
hogyha
én azt gondolom, hogy nem fogadják el, hogy női foci, de leginkább azok mondják, akik életükben nem beszéltek még női labdarúgóval, vagy nem voltak még női labdarúgó mérkőzésen.
De ez általában ez így van a különböző sportágoknál is, a kisebb sportágoknál is ugyanez van. Tehát még nem tudja, hogy nem szereti a tökfőzeléket, közben meg másképp főzik már.
Ez teljesen jó, amit mondasz, mert így vagyok a gyümölcslevessel. Tehát két kaja van, amit nem vagyok hajlandó megenni, a finom főzelék, amiről van tapasztalatom, és a gyümölcsleves, aminek a majdnem azt mondom, hogy szagától, de ezt nem illik, van az illatától is írtozom, de sose próbáltam, hogy milyen az ide.
Pedig egy jó hideg, gyümölcsleves, egy meleg nyári délutánon fel tud frissíteni, egyszer próbáld ki.
Nem, mert akkor majd úgy csinálunk egyszer műsort, hogy te azt teszed.
De azt mondd meg, visszatérve, csak ugye teljesen véletlenül és először a hazai öltöző életében így belém folytattad a szót, hogy mondtam, hogy a hoki esetében elfogadják. Tehát jobban kezelik szerintem a női jégkorongot, vagy rosszul érzem, mint a női labdarúgás?
Nem, én azt gondolom, hogy szerintem, és ez most jutott eszembe, azt gondolom, hogy maga a közeg befogadóbb. Tehát, hogy szerintem a labdarúgó közeg az, amelyik nem fogadja be a női futballt.
Az NB1-es csapatok, a férfi labdarúgó?
A labdarúgásban élők, most szándékosan nem akarok mondani neveket, de a saját barátaim között is, vagy futballbarátaim között, olyanok között is, akikkel együtt dolgoztunk. Van olyan, aki óriási futballista volt, hatalmas sikereket ért el, kiváló vezető lett, tisztességes ember, és teljes mértékben elutasítja a női labdarúgást, úgyhogy azt mondja, hogy kijön velem, de 3 perc, és aztán ő elmegy.
Én ráteszek még egy lapáttal, van egy olyan elvárás az embernek, hogyha már női labdarúgásról beszélünk, akkor legalább a nők érdeklődjenek. A sportot szerető, focit szerető nők is valamilyen szinten azt mondják, hogy ez nem nőnek való.
De ha így megkérdezünk, szerintem a többi sportágnál is így van. Tehát most megint csak véletlen sem akarok senkit bántani, de hallottál már embert, aki a női vízilabdára jót mondott?
Nem.
Na ugye, és mégis, tehát azt tudomásul vette a nép, hogy az létezik.
Igen, és
ugyanúgy. Ha meghallgatod, tehát amikor kosárlabdához értő embereket meghallgatsz, a női kosárlabdáról igencsak lekicsinylően nyilatkoznak, de mégis, ha siker van, az megindítja az embereket. Lehet, hogy az kellene, hogy legyen egy olyan sikere a női magyar labdarúgásnak, amivel az emberek már örömmel azonosulnak. És egyébként nekem van ilyen fájdalom, ezt most nem fogják szeretni, amit mondok, de az elmúlt 8-9 évben, amióta ez az MLS vezetés van, a korábbiakhoz képest óriási mennyiségű pénz áramlik a sportágba. Ugye, mint ahonnan indultunk a hírrel, vannak jegyzett játékosaink, Európa szinten jegyzett játékosaink, és valamiért a magyar női bajnokság a 8 csapattal nagyon szűk, és nem nagyon fejlődik a játék, és a válogatottunk is csúnya lesz, és nem fognak szeretni, de nem hátuk, mondom, mert ha beszélgetünk, én ezt el szoktam mondani, az én elvárásaimhoz képest messze alul teljesít minden tekintetben. És az én elvárásaim az abból fakad, hogy amennyi pénzt belerakunk, meg amilyen szintű játékosaink vannak, vagy az elmúlt években voltak. Tehát szerintem ez egy nagyon összetett dolog, én azt gondolom, hogy erre érdemes lenne egy műsort áldozni.
Áldozzunk.
Tehát, hogy olyanok is, akik dolgoznak benne ma MLS szinten, és elmondják az általuk gondoltan pozitív történeteket, és beszélni olyannal is, aki részese és többet várna az egészről.
Nyitott vagyok, sőt, akár lehet egy sorozat is, mert itt egy rókafogta, csuka-csukafogta róka abszolút tipikus eset forog fönn, hogy tehát addig nem lesz befogadó, elfogadó a sporttársadalom, amíg nem lesz olyan siker, de siker azért nincs, mert nem olyan a bajnokság, és tehát így előbb-utóbb valamit el kellene kezdeni.
Beszéljünk róla, mert jobb az, ha ezt nem mi ketten akarjuk megoldani, ha nem beszélünk sok emberrel, azt gondolom, hogy mindenki ismerős, tehát bízom benne, hogy lesz is olyan, aki megszólal.
Na hát akkor így nyilvánosan akkor egy ilyen kis önpromót elengedtünk a jövőre nézve.
Meghívódásítottuk, hogy nem tudjuk még kiknek.
Így van, így van. Vélhetően mi itt leszünk azért.
Igen.
Az én hírem egy picit kiindulva a labdarúgó Magyar Kupa döntőből, egy picit elgondolkodtam azon, hogy ha így marad ez a világ, amilyenben vagyunk most a koronavírus járvány miatt, akkor milyen olimpiát hozhat Tokió, hogyha nem lesz vakcina akkorra. El tudsz te képzelni ilyen lelátókat, mint a stadionban volt?
Ezt talán, amikor Patrikkal beszélgettünk, akkor is próbáltam finoman jelezni, nekem ez inkább megmosolyogtató. Tehát amikor a himnusz alatt állnak a csapatok egymástól másfél méterre, miközben rá 2 perce már ütköznek a pályán, amikor a Diósgyőri stadionban a rendeleteknek megfelelően a mezőköves elleni mérkőzésen szalagokkal kerítették le a területeket, hogy 2 ember között legyen 3 szék volt, és egy nagyon aranyos bejátszás, vagy elkapott egy jelenetet az egyik operatőr, amikor egy pár sokkal búcsúzott egymástól, majd egymástól három székre leültek, ugyanakkor a Honvéd táborban meg 700 ember egymás egyé hátán akár félmeztelenül tombol. Nem tudom, egyrészt félelembe szerintem nem lehet élni, másrészt én nekem fogalmam sincs, és szerintem ezzel nem vagyok egyedül, hogy mennyire valós a veszély, vagy nem. Tehát nem tudok erre válaszolni, azt gondolom, hogy olimpiát vagy rendesen rendezünk, vagy nem rendezünk. Egyébként ez már a sportvilágban, miközben a legnagyobb csoda az olimpia, különösen innen Kelet-Közép-Európából nézve, aközben nagyon sokszor feltették már a kérdést, hogy ez az olimpia, ez vajon milyen valós szerepet játszik a világ sportjában, tehát mennyire testesíti meg az eredeti eszmét, kell-e a 21. században az eredeti eszmét képviselni. Tehát nagyon-nagyon sok kérdést fölvet. Nekem ez az olimpia már nem az. Ebben lehet, hogy ez az is szerepet játszik, hogy kicsit idősebb vagyok már, mint voltam 10 évesen. Talán túl sokat láttam, tapasztaltam a sportból, de lehet az is, hogy ez tényleg nem az. Tehát engem például a breakdance az olimpián biztos nem fog érdekelni. Nekem nem tetszik sem az öttusa átalakítása, sem a kajakkenó átalakítása, ami mind abba az irányba megy, hogy a show legyen, a hozzá nem értő emberek élvezhessék, érthessék, de nekem például az öttusának az ötnapos sportértéke meg a mai sportértéke nem ugyanaz, nem lekicsinyelve a mait, de egészen más. A kajakkenóban az, hogy az a trend, hogy városban, egy csatornában, kieséses rendszerben küzdjenek egymással, nekem az nem közelíti meg azt, amikor hosszú perceken keresztül álltunk a tévé előtt és szurkoltunk Ismán Tamásnak. Tehát én azt gondolom, hogy a sport átalakulása nekem nem mindig tetsző irányban halad, és ez nagyon rányomja a bélyeget az olimpián, nem beszél az üzleti részéről, hogy az meg mindent fölülír ma már.
Változik a társadalom szerintem, az olimpia meg ki akarja szolgálni a társadalmat.
De ez mindig egy nagy kérdés, nem tudom rá jó választ megint csak, ez olyan, mint a szülőnek vagy a pedagógusnak a kérdése, hogy a gyereket mire neveljem, hogy ebben a mai világban megálljon a két lábán, vagy hogy képes legyen egy jobb világot teremteni. És nyilván a válasz az, hogy próbáljuk meg a kettőt egyszerre, ami nagyon nehéz.
Igen, pár órával ezelőtt adta ki a Nemzeti Sport Online a következő hírt, miszerint Koike Yuriko Tokió kormányzója szerint szükségessé válhat egy egyszerűsített olimpia megrendezése.
Igen, ezt olvastam én is, de nem tudom, hogy ez a valóságban mit jelent.
Igen.
A közönség nélküli olimpiára gondolunk. Mire gondolunk? Kevesebb versenyzőre gondolunk, kevesebb edzőre, betiltjuk a becsúszást a fociban, hogy ne érjenek egymásra, vagy mi? Tehát hát én azt gondolom, nekem egyébként, és amit sajnálok, hogy elfelejtettem, közben többször eszem, hogy Patrikot megkérdezni, nekem például a vírus utáni futballban a legkevésbé tetsző elem az öccsere.
Öccsere, ezt beszéltük, ez
másik,
korábban
másik
beszéltük.
Történet, és nekem az edzőmeccs is irányítja a dolgot. Tehát amikor a 82. percben a Magyar Kupa döntőjében Viszont István 3-at cserélhet, és akkor azért lesz aztán mit a 6 perc a hosszabbítás, amit nem, tehát nekem nem.
Igen.
De lehet, hogy ez az, hogy én látom rosszul, és szégyellem, hogy végül is ez a kérdés elmaradt, mert kíváncsi lettem volna, hogy ez Patrik hogy éli meg belülről.
No, lá, legközelebb egy másik labdarúgót megkérdezhetünk, mert hogyha, ahogy nézzük, Egyelőre visszarendeződés nem nagyon valószínű szerintem.
Nagyon másról nem tudunk beszélni élő sportban, mint a futballról, igen.
És most tényleg ezt összekapcsolva, nekem is ez jutott eszembe, hogy lehet, hogy nem lesz annyi néző a lelátókon, lehet, hogy agyon lesznek macerálva a testhőmérséklet, meg nem
eddig
tudom.
Eddig is agyon voltunk macerálva, nem tudom, te voltál-e olimpián?
Olimpián nem voltam, én világjátékon.
Nekem, én Pekingben voltam olimpián, papíron még államtitkár voltam, a valóságban már Jenesei mondjuk úrnak elvette az akkreditációmat, nem nálam volt, hanem egy rokonánál, tehát én a Nemzeti Birkószövetség elnökének meghívására voltam a pekingi olimpián, és ott is, hogy bejuss mondjuk Póta Georgina asztaltenisz mérkőzésére, 3 biztonsági sávon kellett átjutni, tehát ez már nem az.
Igen, igen, igen.
Ez nekem ez nem. Nekem sokkal jobban tetszett, amikor a Paksal voltunk, egyébként annak is van aktualitása, a mai napon 14 éve jutott föl a Paks először az NB1-be, és azóta ott van, remélem ott is marad. Tehát amikor Pakssal voltunk az Európa Ligában, és Edinburgh-ban a Hart ellen játszottunk, és nyugdíjas bácsik, és egyetemista lányok voltak a biztonságja. Az én sportról sportról alkotott képemhez ez sokkal közelebb áll.
És már említettem ugye, hogy én inkább világjátékokra jártam az utóbbi időben, az viszont sokkal közelebb van ehhez, bár a legutóbbi világjáték...
A olimpiához, bár az is ebbe az irányba ment szerintem.
A legutóbbi világjátékokon volt olyan, hogy a farlabdás Farkas Balázs kiment levegőzni, és nem engedték vissza, mert a nyakában nem volt ott a belépő kártya, tehát ott is már azért elég erőteljesen elment a...
Nincs pont, hogy ennek lennie kell, itt mindig az a kérdés, és ez megint csak olyan, amit nem tudunk megválaszolni, már sokadik ma, hogy hol van a határ? Ami még sport, és már nem üzlet, ami még, amikor a sportot szolgálja az, hogy rend van, és nem... Tehát ez olyan, mint a nagy cégeknél az informatikus. Hogy most akkor mi is van, akkor most a cég van az informatikusért, vagy az informatikus a cégért. Ugye ez soktól fölmerül. Szóval ezek nagyon érdekes kérdések. Lehet egyébként, hogy olimpia kapcsán is lassan majd beszélhetünk valaki olyannal, aki ennek ma részese, vagy benne van.
Igen. És látja adott esetben a terveket, és tudja, hogy milyen a múlt. Mert szerintem én mondtam, ugye társadalom változik, ez gyakorlatilag a fogyasztói társadalom kiépítése. Tehát más lett a célközönség a sportban, el kell tudni adni a reklámokat, értékesíteni tudni kell, és ezek az elvek erősebbek, mint az, hogy ötnapos-e a öttusa.
Igen, csak az a kérdés, hogy ez egyébként a te szakmáddal, a médiával is így van, hogy ezt az egyre mondjuk így silányabb vagy gyengébb társadalmat és annak elvárásait kell szolgálni a médiának meg a sportnak, vagy az a szolgálata ennek a kettőnek, meg sok minden másnak is, hogy segítsen, hogy a társadalom az újra magasabb szinten működjön. És ez egy állandó vita, mert az egyik az üzlet, a másik a jóság, hogy így nagyon leegyszerűsítsem.
Hölgyek, urak, ez volt a Hazai Öltöző labdarúgó magyar kupával foglalkozó kiadása. Keressetek a különböző platformokon, a Spotify-on, az iTunes-ban, mindenhol ott van a Hazai Öltöző, és ha tetszett az aktuális adás, akkor nyomjatok egy 5 csillagos értékelést, ezáltal sokkal több emberhez eljutunk. Köszönjük a figyelmet, vigyázzatok magatokra!
Hazai Öltöző. Sportpodcast dr. Elbert Gáborral és Bányász Árpáddal. Ami a pályán történt, itt jön először szóba. Vendégek, vélemények, kérdések, viták a verseny- és szabadidősporttól a sportpszichológián át a bulvárig. Hazai Öltöző, ahol nincs titok.